Köszöntünk mindenkit a Nők az úton soron következő adásában. Ma is egy nagyon izgalmas témával készültünk, én Csorba Anita vagyok.
Én pedig Szlavka Éva, és az érzelmi intelligenciáról fogunk beszélgetni Estót Mártával, aki Business and Life Coach, illetve NLP tréner. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek. Sziasztok!
Érzelmi intelligencia. Azt hallottam róla, hogy az érzelmi intelligencia lassan már fontosabb, mint az értelmi intelligencia számos területen. Mit gondolsz erről?
Hát képzeld el, hogy egy amerikai kutatás során kiderült, hogy a dolgozók 70%-a, illetve a vezetők 70%-a egyre fontosabbnak tartja az érzelmi intelligenciát, mint egyébként az IQ-t. Úgyhogy igen, ez egy erős hullám, ami érkezik, illetve már itt van, és szerintem nagyon fontos vele foglalkozni, mert az YZ generáció leginkább felfogja, a mércét szerintem felfogja vinni ezen a területen.
Mit értesz az alatt, hogy felviszi a mércét, illetve tisztázzon egy picit, mi ez az érzelmi intelligencia talán elsőnek?
Úgy szeretném ezt elmagyarázni, hogy mindenki számára elérthető legyen. Ugye eddig volt a rendes intelligencia, amit mértek különböző tesztekkel, ki mennyire ért a matematika, a fizika, különböző analógia, stratégia, tehát hogy nagyon sok rétű volt egyébként az intelligenciának a mérési módja is, meg maga a területe is. Ez minden fejben volt. Az érzelmi intelligencia az a rész, ahol szívben, lélekben mérhető, illetve mutatható ki. A fej azt mondja, ahogyan beszélek, ahogyan gondolkodom, ahogyan hozok döntéseket, hogy fejben hozom-e, az érzelmi intelligencia inkább szívből. Inkább azt mondom én, hogy az a területe, amely a lelkünket leginkább kifejezi, és azért egyre fontosabb, mert az érzelmekkel kevésbé foglalkoztak ugye a múltban, és az érzelmekről szól az érzelmi intelligencia. Mindaz, ahogyan őket kifejezzük, ahogyan bánunk velük, amennyire fontosnak tartjuk, vagy kevésbé fontosnak tartjuk. Tehát ez az érzelmi intelligencia. Minden, ami az érzelem, és annak a gazdagsága, illetve a gazdagítása.
Vajon ahhoz, én is így tartom, hogy sokkal fontosabb most már, meg az én személyes életemben is mindig fontosabb volt az érzelmi intelligencia. Nagyon sokszor azon gondolkozom, hogy ahhoz mennyire van köze ennek az értékemelkedésnek, hogy a gyakorlatilag a klasszikus intelligencia, a értéke úgymond devalválódott azzal, hogy a telefononkon ott van minden. Ez szerinted mennyire befolyásolja ennek a területnek az előretörését? Vagy független ettől?
Én azt mondom, hogy van közel, de nem fogható rá teljesen erre. Inkább mondjuk azt, hogy az élet felgyorsulása, a technológia nagyon gyors fejlődése az, ami a figyelmünket inkább más irányba vitte. Illetve az, hogy sokkal erősebb a verseny munkahelyeken egymás között. Tehát, hogy a fókuszunk leginkább a fej irányába ment. Nagyon-nagyon sok olyan impulzust kaptunk, és rossz mintát kaptunk. Például arról, hogy ha jól, úgy tudsz jól dönteni, ha fejben döntesz. Az a fontos, hogy milyen stratégiával rendelkezel. Tehát, hogy a minták nem voltak feltétlenül jók, és maga, ahogyan tanultuk mondjuk az életet megoldani. Nem fognám teljesen a telefonokra. Ez egy másik terület, hogy a telefonok mit fognak belőlünk kihozni meg. Főleg a másik generációban, a legfiatalabbból. Ugye már 2-3 éves a telefont kezeli, akkor, amikor az anyuka itt menekülni szeretne a napi feladatok teendők elől. Az egy másik terület. Tény, hogy lassan-lassan csökkenti az érzelmi intelligenciát, a kommunikációt is. Mert ugye az érzelmi intelligenciának nagyon sok köze van egyébként a kommunikációhoz, a másfajta kommunikációhoz.
Érzelmi intelligencia, mennyiben fogható meg ez különböző skillekben, képességekben, készségekben, hogyha meg kéne fogalmazni, mi kapcsolódik szervesen az érzelmi intelligenciához?
A mit érzek, ahogy mondom, hogyan kezelek szituációkat, hogyan kezelem a saját érzelmeimet, a mások érzéseit, hogyan kezelem, hogy tudok érvelni velük, hogy tudom elfogadni mások érvelését az érzésekről. Ugye eddig az volt köztudatban, hogy érzésekről fölösleges vitatkozni. Ugye ezt mondtuk, hogy az érzéseinket kifejezzük, nem lehet érvelni ellene. Te így érzed, te így látod, hát akkor én azt elfogadom. Igen, elfogadom, de hogyan fogadom el? Tehát, hogy az érzelmi intelligenciának van egy gyönyörű szép területe, amely azt mondja, hogy sokkal inkább érdemesebb tanulni befele reflexióval, vagy önreflexióval, mint kifele fejben. Tehát mondjuk azt, hogy az érzelmi intelligencia segít nagyon abban, hogy a fej és a szív egyensúlyba kerüljön azzal, amit teszel. Tehát ez a fej, szív és kéz. Tehát, hogy a három harmóniában legyen. Ha kihagyod az érzelmeket, és kihagyod a szív részét, akkor az, amit gondolsz, és az, amit teszel, nagyon ritkán fog egyezni.
Plasztikussá tudjuk tenni egy olyan példával, mondjuk
nézzük
mondjuk egy munkahelyi, illetve egy magánéleti szituációt. És mondjuk mind a kettőben még jobban belemennék, aztán majd eldöntjük, hogy bele kell-e vagy sem, hogy például egy magánéleti szintéren, hogy nyilvánul meg valaki, aki mondjuk magas érzelmi intelligenciával rendelkezik, és hogy nyilvánul meg ugyanúgy magánéleti szintérben, ugyanebben a példában, aki alacsony érzelmi intelligencia szinten, és majd nézzük meg a munkavilágában.
Jó, nézzük meg, ez izgalmas. Nézzük egy pár kapcsolatot.
Jaj, hát igen, az
szuper. Nézzük, nagyon volt még
nézzük témánk. Egy pár kapcsolatot, ahol mondjuk a férj kevésbé rendelkezik érzelmi intelligenciával, a feleség annál inkább.
Azt hiszem, ez talán egy ilyen nagyon jó példa, ami sok helyen talán igaz lehet, nem igaz? Nem szabad
általánosítunk, mert véleményem szerint és tapasztalatom szerint nagyon sok férfi magas érzelmi intelligenciával rendelkezik, nem biztos, hogy kifejezi, vagy meri kifejezni.
Okay.
De attól még ők rendelkeznek ezzel. Tegyünk egy napot, egy példát, egy napot, hazajön a feleség a munkából, és azt mondja a férjének, milyen volt a napod? Férje azt mondja, jó, de kifejtenéd bővebben, hogy mi történt, miért ma, volt sikered? Minden a terv szerint alakult. A feleség tovább próbálkozik. Jó, és a főnököd mit szólt a legutóbbi projekthez? Elégedett volt. Mi történik? A nő, a hölgy több érzelmi intelligenciával rendelkezik, mert kíváncsi, szeretné tovább beszélni, kifejteni, gazdagon kommunikálni róla, érdekli tovább, mint az első szint, úgymond a fejszintje, a mögöttes értékek, érzések, döntések, kommunikáció, tehát úgymond jobban szeretné ezt kifejtetni a férjével. A férj fejben gondolkodik, oké, tervszerűen ment, minden most, erről mi beszéljünk többet? Nincs uh-huh. több beszélni való. Teszem a dolgom, minden nap úgy halad, ahogy én azt reggel eltervezem, vagy nem, de akkor megtalálok rá megoldást. Igazából itt az egyik a fej, a másik a szív. Vagy vegyük másképp. Két barátnő találkozik, ugye, hogy ne csak férj-feleség. Okay, két barátnő találkozik, mondjuk Anna és Barbie. A Barbie nagyon nagy érzelmi intelligenciával rendelkezik, Anna kevésbé. Barbie azt mondja, képzeld el, láttam egy olyan szép ruhát, fölpróbáltam, királynőnek éreztem magam, nem számított rajtam az a plusz kiló, semmi, tényleg nagyon szép volt, nagyon-nagyon finom volt a sejem, a szín, olyan tudod, olyan tavaszias, pasztelos, gyönyörű. Amire a barátnő azt mondja, igen, és mennyibe került? Oké, meg fogod venni? Hát nem veszem meg, mert igazából tudod, csak az érzés kellett, hogy az a ruha az olyan esti ruha volt, nem is tudom, hol vehetném föl, nagyon jó érzés volt, érted? Aha, igen, de úgy miért vetted föl? Tehát, hogyha nem veszed meg, nem igazán értem a logikáját, hogy ezt most miért kellett fölvenni, csak fájdítod a szíved vele. Jaj, nem, ellenkezőleg, jó volt 10 perce királynőnek lenni. Na, ez a különbség a kettő között. Tehát, hogy az egyiknek nagyon erős érzelmi intenzitása, skálája van, többet látod, a több szint, több érzést, több mindent. Lehet, hogy egy kicsit a mostban is él, de bár ez nem kötődik feltétlenül az érzelmi intelligenciához. A másik inkább a tárgyilagos, inkább a oké, megvetted, nem vetted, vajon mennyi időd ment rá erre a kis játékra, stb. Tehát fejleszthető az egyik is.
Meg milyen problémákat okozhat, még mielőtt átmegyünk a munkai szintére, milyen problémákat okozhat, hogyha ez a kettő nincs balanszban, hogyha van egy...
Mindenféleképp az érzés például a Barbie-ban az, hogy az Anna nem érti meg. Uh-huh. Vagy nem vesz részt, ugye nincs empátia akkora, hogy együtt érezzen vele, mert egy dolog empatikusnak lenni, és más dolog együtt érezni. Uh-huh. Tehát, hogy nem tud örülni vele azért, amit ő mesél. Másik, nem kíváncsi Anna tovább. Nem kérdezi meg, hogy oké, meg fogod ezt venni. Vagy hogy olyan nagy hatással volt rád, hogy most gondolkozol ezen? Oké, mesélj már egy kicsit, hogy amikor rajtad volt ez a ruha, mégis milyen más érzések voltak ott?
Tehát aki alacsony érzelmi intelligenciával rendelkezik, az tervszerűen halad, csak a logika
vezérlés. Tárgyilagos, inkább tárgyilagos, nem is mondanám, hogy száraz, hanem nem eléggé kíváncsi, inkább ezt mondom.
Miközben a másik lehet, hogy ezt azt érzékeli akkor ebből a beszélgetésből, hogy marhára nem érdekli a
barátnőmet, hogy azt, hogy nincsen pártiája, de ugye ez most egy ruhapróba volt, de itt beszélhetünk sokkal kellemetlenebb dolgokról, hogy az egyik nagyon beteg, vagy épp mondjuk egy daganata van a mellében, és a másik inkább tárgyalagos lesz kemoterápiád, oké, hogy készülsz föl rá, tehát hogy nem megy végig, hogy érezted magad, most mit érzel, mennyire félsz, milyen ez a félelem, mitől félsz a legjobban, tehát nincsenek azok a mély lelki kérdések, kifejtős kérdések, amelyekre a másik úgymond jól ki tudja fejezni azt a rengeteg érzelmi skálát, mert nem fehér-feketék vagyunk belül, hanem ugye szivárványok vagyunk, feltételezzük, vagy legalábbis ez egy pozitív feltételezés, hogy szivárvány vagyunk mindannyian bent. Tehát azt mondom, hogy aki kevésbé rendelkezik érzelmi intelligencia, az egy néhány szint, képes vagy hajlandó felfedezni, vagy annyit lát. Aki viszont nagyon gazdag érzelmi intelligenciám, az ugye szivárványban úszkál.
Nézzük meg mondjuk egy ilyen pár lépést, egy processzt, hogy mondjuk ilyen magánéleti szituációban, hogy tudjuk fejleszteni az érzelmi intelligenciánkat, hogy a szintjét egy picit...
Minden esetre azt hiszem, hogy a kommunikáció az első, az, hogy akinek gazdagabb az érzelmi intelligencia, segítsen a másiknak.
Tehát, hogy mondja, pont emiatt meg is érti a másikat.
Így van, pont emiatt meg kell, hogy értse, így van. Először is fel kell fedeznie, vagy meg kell értenie, mert attól, hogy neki úgymond gazdagabb az érzelmi intelligencia, nem feltétlenül ugye tud együtt érezni ebben az esetben. Uh-huh. Mert ugye, mivel érzékenyebb, lehet, hogy az elutasítás az első erős érzés. Ja, hát nem is érdekli annyira, lehet, hogy nem kéne őt fárasztanom ezzel. Ugye jön a sok feltételezés, ami egyébként független az intelligenciától, az rontja a kapcsolatunkat, meg a kommunikációnkat. Én azt mondom, hogy mindenképp oda kellene figyelni, és egy kicsit saját magában is, akkor valóban ő kezdje a másiknak jelezni, hogy mik az ő szükségletei, illetve a másikat biztatni arra, hogy mondja az ő szükségleteit.
Tehát nem elvárni, hogy majd ő gondolatolvasóként tudja, hogy mire van szüksége,
vagy kell, hogy pár kapcsolatban. Így van.
Bocsánat, de hogy abszolút benne lehet a pakliban, hogy egyrészt a másik ezen szocializálódott, másrészt, hogy éppen valami, mondjuk itt a párkapcsolatnál azt képzeltem el, hogy a férfi lehet, hogy éppen valami negatív hullámban van, és egyszerűen csak ezért nem akar közölni dolgokat.
Hát,
tehát,
igen,
hogy lehet, hogy ez csak nem vesz észre, mondjuk. Tehát, hogy azért ezek
de az is lehet, hogy ő csak azt mondja, hogy ez egy női dolog, miközben ez nem csak egy női dolog, ugye címkézés, ez is... megér egy külön témát, hogy annyira hajlamosak vagyunk, független megint az intelligenciát, hogy címkézni, feltételezni, annyira gyorsan ezt az eszközt vesszük elő elsőnek. Ezért én appellálok azokhoz, vagy azoknak a empátiájára, akik egy kicsit gazdagabbak érzelmi intelligenciát, hogy ők kezdeményezzenek. Hisz ők tudják, hogy legbelül azért mennyire sok szín van, és próbáljanak úgymond egy kicsit a valóságot ezekből a színekből színezni. Tehát ez pontosan olyan, mint egy nem kell festőművésznek lenni ahhoz, hogy jó néhány színt föltegyél egy fehér lapra.
És hogy néz ki egy munkahelyi szituációban? Nézzük
sokkal rosszabb. Igen, sokkal rosszabb. Miért? Mert hogyha például egy HR osztályon nem az érzelmi intelligencia tesztek voltak úgymond előtérben, amikor felvették a személyzetet, akkor teljesen más képességeket néztek, mint amit, hogyha egy érzelmi intelligencia skálával tekintenek meg. És gyorsan adok egy példát. Ugye ide tartozik a maximalizmus, a túlérzékenység, a szolgalelkűség. Ezek mind egyébként származhatnak egy túlzott érzelmi intelligenciából, tehát egy érzékenységből. Például egy HR osztályon egy interjú folyhat leginkább abba az irányba, hogy nézzük meg intelligencia, tehát hogy mennyire lesz ő szabálykövető, mennyire fogja tudni gyors szavakból megérteni a feladatokat, milyen gyorsan tud felnőni a feladatokhoz vagy a pozícióhoz, és kevésbé foglalkoznak, vagy foglalkoztak régen, mert most hála Istennek a tendencia azért nem ezt mutatja, azzal, hogy milyen szükségletei vannak lelkileg, hogy a motiváció szinten maradjon. Más szükségletek, mint a pénz, vagy a pozíció. Tehát, hogy mennyire kell törődni vele, mennyire kell elbeszélgetni időnként vele, mennyire hozhatja be a személyes dolgait, és mutathatja meg, hogy például neki most meghalt a X kutyája, tegyük föl. És hogy őt pont úgy érintette, mintha valaki másnak mondjuk egy családtagja halna meg. Tehát, hogy ezeket egy interjún igenis fontos például tudomására hozni a HR-osztálynak, vagy legalábbis így kéne, hogy működjön jól. Pont a múlt héten volt egy előadásom az állásbörzén, és erről beszélgettünk, próbáltam ösztönözni egyébként az álláskeresőket, hogy próbáljanak beszélni őszintén a szükségleteikről, az érzéseikről. Mert az a meghatározó pont egy munkahelyen, úgy a konfliktusok elkerülése, mint egyébként a simán haladás érdekében, hogy egy interjún ugye egyenlő felekként üljenek egy asztalhoz beszélgetni, és ne menjenek alá azért, mert ő az álláskereső mondjuk a HR-esnek, és mondja meg, hogy milyen szükségletei vannak. Engem például személy szerint én bármikor vihető lennék egy cégbe dolgozni, bármikor, még így is, hogy nagyon jól megy a vállalkozásom, hogy ha olyan embert találnék, akinek például magas az érzelmi intelligenciája, és föl tudok ránézni mentorként. Még az én koromban is. Tehát van, akinek erős érzelmi intelligenciája van, az inkább emberekhez kötődik, mint a pozícióhoz és a pénzhez. Az is fontos, tehát, hogy azért ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, de neki fontosabbak a kommunikációk, hogy egy értekezlet ne szárazon, folyjon, ne arról szóljon, hogy itt bejött a vezető, elmondta, hogy mit kell csinálni, és viszontlátásra, hanem legyen érzés benne. Ahogy mondtam, a szivárvány tudjon igazából érvényesülni.
Hogyha veszünk egy ilyen mondatot, hogy ha fejlesztjük az érzelmi intelligencia szintünket, akkor mondjuk sikeresebbek lehetünk a munkánkban és a magánéletünkben. Hogyha mondjuk ez egy ilyen releváns mondat,
ha akkor fejlesztjük, mi az, ami... Igen, ha fejlesztjük az érzelmi intelligencia és a kommunikációt, amit...
Hogyan fejlesztjük? Pont ez lett volna a kérdésem, hogy tudjuk ezt a mondatot egyenlőre tenni.
Igen, meg engem az is érdekel, hogy Márta hogyan jutott el ideig.
Köszönöm szépen. Szóval, hogy mindenféleképpen én úgy hiszem, és ezt tapasztalom, hogy nagyon fontos, hogy az, amit gondolok, amit érzek és amit teszek, egyensúlyban legyen. Ezt kell fejleszteni.
Tehát, hogy
akár ha törik, ha szakad, mondjam ki, amit gondolok, meg amit érzek, de azt úgy mondjam ki, hogy szépen hangozzék. Tehát, hogy ne bántsam a másikat, figyelembe vegyem a másik érzelmi skáláját, még akkor is, hogyha nincs erős érzelmi intelligenciája, tiszteljem a másikat, tehát, hogy legyen egy etikám emögött. És azt hiszem, hogy első lépésnek ez a legfontosabb, és ezzel van nekünk, bocsánat, az általános, a magyaroknak a legnagyobb problémánk, hogy nem merjük vállalni azt, amit érzünk, vagy amit gondolunk. Illetve, hogy nem mindig az, amit gondolunk és érzünk, passzol.
Te életedben hogy jött egyébként ez a vonal? Gondolom, akkor nálad érzelmi intelligencia szinten nincsen probléma valószínűleg.
Hála Istennek,
volt. Mesélj, hogy kerültél erre az útra, illetve?
Hát én tovább mennék, vagy egy kicsit múlt, nem sok időnk van, tehát hogy rövid leszek. Épp ma számoltuk ki a kolléganőmmel, 22 éve vagyok kommunikációs szakember. Tehát, hogy nekem az első ez volt, az újságírás, az, hogy a fókuszban dolgoztam, tehát, hogy ezek mind hozzájárultak, úgy gondolom, ahhoz, aki ma vagyok, illetve az is, hogy filológia történelem szakon végeztem gimiben, tehát, hogy mindig az ember volt a központban, és az, ami az emberrel történik, azt megfejteni, azzal valamit kezdeni, tehát, hogy az ember, engem az ember inspirált, tehát, hogy engem leteszel egy szigetre egyedül, én ott meg fogok halni. Tehát úgy adj nekem legalább két ember mellém, és akkor az úgy boldogság lesz, megtaláljuk mi a hangot. Valahogy legfeljebb akkor harcolunk, és a legjobb győz. De hogy igen, vicceltem, de tényleg engem az ember is inspirált. Azt hiszem, hogy valakivé válj, ahhoz nem szükséges, hogy előre néz, hanem magadba néz. És most ebben a pillanatban is, hogyha magatokba néztek, és most a hallgatókra is gondolok, akkor már valaki vagy. És hogyha ezt felfedezed, én véleményem szerint akkor már sikeres vagy. Úgyhogy én sikeresnek mondom magam már jó sok éve. Ja, hogy vannak pillanatok, amikor kétségek ébrednek, persze, emberből vagyunk, nem robotok, és el kell fogadnunk azt, hogy időnként, igen, megkérdőjelezők. Egyébként a megkérdőjelezés is egészséges, mert előre visz.
Hogy lettél coach?
Úgy lettem coach, hogy egy kicsit elegem lett abból, hogy cégvezető voltam, egy nagy céget képviseltem külföldön. imádtam, nagyon jó volt, kisagydaganatom lett, és el kellett gondolkodnom, hogy hány órát dolgozom, és hogy vállalom-e még azt a ritmust, és azt a feladatsort, ami volt. És aztán nagyon sokáig HR-eztem, igazából fejvadászattal foglalkoztunk, és tanácsadással, tehát úgymond coachinggal mellette. Aztán jött a gazdasági válság, és azt mondtam, na jó, akkor ebből is elegem van, hogy én mások döntésén, vagy úgymond a világ gazdasági döntéseitől függjek, akkor én szeretnék valamit, ami szabaddá tesz. És akkor ez a valami ez lett. Úgyhogy most szabadnak érzem magam.
Szükséges volt hozzá az érzelmi intelligencia szintnek a fejlődés, a fejlesztés ahhoz, hogy
mindenképpen. Nagyon sok kollégám azt mondja, hogy például bizniszkósnak lenni nem kell. Maradjunk a száraz adatoknál, nem. Véleményem szerint úgy lehetsz coach és jó coach, hogyha nem csak az érzelmi intelligenciádat fejleszted és gazdagítod, hanem egyensúlyban tartod a rendes intelligenciádat az érzelmivel, illetve, hogy az előbb mondtam, ha magadat egyensúlyba tartod magaddal és a világgal, ez rendkívül fontos.
Ez egy ilyen nagyon szép mondat egyébként, hogy saját magunkat egyensúlyba tartani a világgal, hogyha, de ezt egy picit most lehozom a földre, nézzünk hozzá egy példát, egy egyszerű példát, amin át tudja gondolni a hallgató is, és bele tud helyezkedni, oké, akkor ennek a megvalósítás az úgy néz ki, hogy...
Az úgy néz ki, hogy benézel a tükörbe, mélyen a szemedbe, és azt mondod, ma és mától kezdve úgy vagyok jól, ahogy vagyok. Hogy van terület, amelyet fejleszthetek? Hát igen, de jól vagyok. Elég vagyok. És aki nem látja ezt, az nem a barátom. Aki nem látja ezt, az nem a főnököm. Aki nem látja ezt, nem az anyám.
Tehát akkor merjük felfedezni saját magunkat, megmutatni a saját érzéseket?
Nem is kell felfedezni. Elég, ha magadban nézel, és ott elfogadod azt, ami vagy. És ha valaki ezt nem látja, hogy te csodálatos vagy, azt a valakit azonnal tüntesd el.
Hát nyilván ez egy folyamat, de hát valahol el kell kezdeni az utat, nem?
Hidd el, ez egy döntés. Én látom a hallgatóinkon, ez egy döntés. Egy döntés, amit egy reggel meghozol, hogy kijelölöd a határaidat, kimondod szépen, amit érzel, nem hagyod, hogy mások élősködjenek rajtad, nem hagyod, hogy manipuláljanak, és leginkább nem hagyod, hogy használjanak. Mert amikor egy jó barátod abban erősít meg, hogy te kövér vagy, vagy hogy nem vagy elég szép, és ajánl neked azonnal plasztikai sebészeket is egyéb, az nem a barátod. Az a barátod, és az, aki szeret, az azt mondja, figyelj, oké, gyönyörű vagy. Lásd végre, hogy gyönyörű vagy. Valóban lehet fejlődni, lehet tanulni, miért ne, az egész élet egy tanulás. De ma szép vagy. És ezt itt kell kezdeni, egy döntésnél.
Hát azt hiszem, fel van
a lecke. Igen, ezt nem olyan egyszerű talán megvalósítani mindenkinek.
Viszont egy nagyon jó alap ahhoz, hogy átgondoljuk és elgondolkodjuk, hogy a mi életünkben egyébként ez hol jelenik meg, és mit tudunk kezdeni ezzel az érzéssel, gondolattal.
Igen, szerintem az lenne érdekes a hallgatóktól, hogy megírnák, hogy mi lehet a saját életükben az első lépés, amit ez irányba.
Vagy legalábbis átgondolnátok.
Igen. De szerintem tök jó, hogyha esetleg megírják, vagy mit javasolnak.
Nyugodtan kereshetnek engem is egyébként.
Merre találnak meg téged?
Megtalálnak a honlapon egyébként a coaching-nlp.hu. És a Facebookon nyugodtan, ha beütik a nevemet, akkor bármikor megtalálhatnak Tóth Mártaként. Egy gyönyörű, szép kis pántos, pöttyös ruhában vagyok, vagy egy fekete üzleti ruhában, de hogy alapvetően nagyon szívesen rendelkezésre állok.
Márta elérhetősége benne lesz a nőkazúton.hu weboldal blogbejegyzésében, ahol szintén meg tudjátok hallgatni az adott podcast adást, ha esetleg nem Spotify-on, nem iTunes-on, nem Google Podcast-en hallgatnátok, és ami még nagyon fontos nekünk, és szeretnénk megköszönni, amennyiben, ha tetszett az adás, akkor értékeljétek az adott podcast csatornán.
Igen, nagyon szépen.
Csillaggal, lájkkal, ami éppen van. Köszönjük, hogy
köszönjük, hogy velünk voltatok.
Köszönöm szépen.
Sziasztok, szép napot.